szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Rácz Dorottya és Cseresbe a nevében is. Köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsor ajánlott.
Iskolások érzelmi nevelése a családban.
Amikor te hazamész a suliból, és anyu megkérdezi, hogy mi történt veled, akkor te szívesen mesélsz?
Igen, kivéve akkor, hogyha éppen valami rossz dologról van szó, és éppen jó kedvem van.
Egyre több szó esik arról, hogy fontos megtanítani gyermekeinknek érzéseik felismerését, elfogadását, kifejezését és feldolgozását. Hol és hogyan volna helye az érzelmek megtapasztalásának és kezelésének a családban az általános iskolás gyerekeknél?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 3:45 a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, kell tartani újabb világjárványtól? A hantavírus nagyon ritka változatát mutatták ki egy óceániáron. És hallott arról, hogy nem csak az alvás hiány, hanem a túl meleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 39666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A hantavírus, amely súlyos, gyakran halálos, kimenetelű, légzőszervi megbetegedést is okozhat, az elmúlt napokban került a figyelem középpontjába. Egy az Atlanti-óceánon közlekedő luxus óceánjáron tört ki a járvány, ami 3 ember életébe került, és többen megbetegedtek. A hajó április 1-én indult Argentínából, majd antarktiszi és dél-atlanti térségeket érintett. A helyzet azért rendkívül komoly, mert az utasok több országból érkeztek, és néhányan még azelőtt leszálltak a hajóról, mielőtt teljesen világossá vált, hogy milyen fertőzésről is van szó. A legutóbbi hír, hogy egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött óceánjáróról. A WHO szerint a hantavírus esetében nem egy újabb COVID-típusú világjárványról van szó, de a hajó utasaira és a személyzetre is szigorú 42 napos karantén vár. Önök szerint mekkora fertőzés veszélyt hordozhat egy ilyen hatalmas óceánjáró, amelyre a világ számos országából felszálltak a turisták? A legfrissebb hír, hogy a Kanári-szigeteken az utolsó utasok is elhagyták a Hondius luxushajót. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vírus akár másfél hónapig is lappanghat a szervezetben, így a következő hetekben újabb megbetegedésekre számítanak világszerte. Mielőtt erről beszélünk, hallgassuk meg Bán Kata összeállítását.
Maszkban és védőruhában hagyták el a hantavírussal fertőzött Hontiuszt az utolsó utasok és a legénység egy része hétfőn a Kanári-szigeteken. Az embereket a granadíjai kikötőből rendőri felvezetéssel buszokkal vitték egyenesen a repülőtérre, hogy elkerüljék az esetleges érintkezést a helyiekkel. Sikeresen lezártuk a műveletet, 2 nap alatt összesen 23 ország 125 utasát és személyzet egy részét evakuáltuk. Ők már vagy a saját országukban vannak, vagy éppen úton vannak hazafelé, nyilatkozta a spanyol egészségügyi miniszter. A kimenekítettek utolsó csoportja kedden megérkezett Hollandiába. A 2 mentesítő járat 28 embert szállított az Eindhoveni repülőtérre, akik között ausztrál, brit és új-zélandi állampolgár is van. Mi alatt az utasok hazafelé tartottak, az óceánjáró is elhagyta a Tenerife-i kikötőt és Rotterdam felé indult, ahol alapos fertőtlenítésnek vetik alá. A Hondiuson a legénység 25 tagja és két orvos maradt. A hajón szállítják annak a német férfinak a holttestét is, aki az utazás során vesztette életét. Az egészségügyi világszervezet közölte, eddig 9 esetet azonosítottak, ebből 7 pozitív lett, 2 még megerősítésre vár. Mivel a vírus lappangási ideje akár másfél hónap is lehet, további megbetegedésekre lehet számítani. Ezért indokolt az utasok és a kontaktszemélyek teljes elkülönítése. A hantavírus, az andeszvírus lappangási ideje nagyon hosszú. Azoknál, akik elkapják, átlagosan mintegy 3 héttel később jelentkeznek a tünetek. De ez akár 40, esetleg 40-45 nap is lehet. Ez az oka annak, hogy az utánkövetési időszak ilyen hosszú, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi szakértője. A hajón a zárt környezet miatt gyorsabban terjedhetett a kór. A hatóságok abban bíznak, hogy az utasok evakuálásával és elkülönítésével sikerült felszámolni a gócpontot.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
A WHO és más hatóságok azt hangsúlyozzák, hogy nem kell világjárványtól tartani, ám nem túl megnyugtató, hogy akik időközben leszálltak, azokról nem tudjuk, hogy hordozzák-e a fertőzést. Ha a vírus valóban emberről emberre terjed, hogyan kell felkészülnünk a járvány megelőzésére? Erről is beszélgetünk dr. Nagy Anna biológussal, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársával, akit köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát itt azért, itt már bejátszóban sok minden elhangzott, hogy mit is kell tudnunk a hantavírusról, de hát ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, úgyhogy először beszéljünk Magyarországról, hogy itt milyen veszélyekkel kell szembenéznie annak, aki mondjuk például túrázni indul, mert hogy kiderült, hogy itt is van, Magyarországon is van hantavírus, már régóta, mondta ezt Rusvai Miklós virológus.
Igen, azt érdemes mindenek előtt tisztázni, hogy a hantavírusoknak számos típusa van, és hogyha ezeket a vírusokat földrajzi elterjedésük, illetve az okozott betegség alapján szeretnénk csoportosítani, akkor két nagy csoportot lehet elkülöníteni. Vannak az úgynevezett óvilági hantavírusok, ezek Eurázsiában terjedtek el, és bizonyos képviselőjük valóban Magyarországon is előfordulnak. Míg ezzel szemben az amerikai kontinensen elterjedt hantavírusok, ugye az újvilági hantavírusok, ezek közé tartozik a bejátszóban is említett andeszvírus, ami most a megbetegedéseket okozza a hajón. Magyarországon szerencsére az újvilági hantavírus fertőzésektől nem kell tartani. A nálunk előforduló hantavírusok ugye az eurázsiai csoporthoz tartoznak, és ezek más típusú megbetegedést is okoznak, elsősorban veseérintettséggel járó betegséget. Ez is lehet adott esetben súlyos, de ezeknél a vírusoknál például a halálozási mutató sokkal kedvezőbb, sokkal alacsonyabb a halálozás. Nálunk egyébként kétféle hantavírus okoz megbetegedéseket. Ezek az úgynevezett Pumala hantavírus, illetve a Dobrava Belgrád nevű hantavírus. Mind a kettőre jellemző, hogy veseérintettséggel járó megbetegedést okoznak. Talán a Dobrava Belgrád hantavírus, ami egy picit súlyosabb tüneteket tud produkálni, és hát a legsúlyosabb esetekben a betegek kórházi ellátásra szorulnak, vesepótló kezelésre. De azt azért megnyugtatásképpen elmondanám, hogy ezek ritkán előforduló megbetegedések.
Lehet tudni, hogy mennyi, mondjuk az idén vagy tavaly, mondjuk Magyarországon hány eset fordult elő?
Igen, idén még nem diagnosztizáltunk esetet, tavaly 3 fertőzést diagnosztizáltunk. Úgy átlagosan, ha az elmúlt 10 év adatait tekintjük, akkor olyan körülbelül 5-10 esetet diagnosztizálunk évente, és sokan egyébként úgy esnek át hantavírus fertőzésen, hogy tünetmentesen átvészelik a fertőzést, vagy nagyon enyhe tüneteket produkálnak, és ezért nem is kerülnek ezek az esetek felismerésre. Tehát tulajdonképpen mi a jéghegy csúcsát látjuk, ugye a legsúlyosabb megbetegedéseket, amelyekkel kórházba fordulnak, kórházi ellátásra kerülnek a betegek, és ugye megtörténik a laboratóriumi vizsgálat is, ami igazolja a fertőzést. fertőzést.
Ugye itt a legfőbb különbség nyilván az újvilági meg az óvilági hantavírus között, egyébként ezt még így nem olvastam, hogy ezt a fajta csoportosítást, de hogy ugye itt az sem mindegy, hogy emberről emberre terjed, vagy állatról terjed emberre, hogy most akkor nálunk ez hogy van, és a ismert óceánjáron hogyan történt.
Igen, alapvetően ezek a vírusok zoonózisok, ez azt jelenti, hogy állatokról terjednek emberre. A nálunk előforduló hantavírusok azok állatról tudnak emberre terjedni. Ugye alapvetően a rágcsálók terjesztik ezeket a vírusokat, ugye különböző rágcsáló fajok, és ugye a rágcsálók nagy mennyiségben tudják a székletükkel, vizeletükkel, nyálukkal üríteni a vírust, és hát a leggyakrabban úgy lehet megfertőződni, hogy például mondjuk a rágcsálónak a különböző váladékai, hogyha beszáradnak, felverődő por formájában be tudjuk lélegezni, és ezáltal meg tudunk fertőződni. De ezek a vírusok, amik nálunk előfordulnak, emberről emberre már nem tudnak tovább terjedni.
Hol találkozhat a magyar ember ilyen rágcsálókkal, vagy rágcsálók ürülékével, nyálával, stb.?
Hát talán azt gondolom, hogy ugye olyan területeken, ahol a rágcsálók gyakrabban előfordulhatnak, például mondjuk akár hétvégi vendégházba, fészerbe, ritkán látogatott nyaralóba, hogyha az ember elmegy, akkor érdemes egy alapos szellőztetéssel kezdeni. Ahova esetleg a rágcsálók bejuthatnak, ott érdemes mondjuk egy takarítást végezni maszkban, nedves takarítást, hipós, vizes felmosást alkalmazni. Magyarországon hantavírus fertőzéseknek inkább vidéki területen, természetközeli területen élők kitettebbek. Vannak olyan bizonyos foglalkozások, amik picit magasabb kockázattal járnak már, ami a hantavírus fertőzést illeti, például erdészek, mezőgazdasági dolgozók, tehát ahol akár rágcsáló kontaktus előfordulhat.
Tehát akkor az valóban úgy van, hogy a túrázók vannak a legnagyobb veszélyben, ahogy Prusvai doktor úr mondta?
Igen, így van. Alapvetően erre érdemes figyelni, ha például mondjuk valaki olyan vendégházba megy, ami egyébként mondjuk ilyen erdei kis kulcsos ház, vagy olyan terület, vagy olyan szállás, amit ritkán látogatnak, akkor érdemes arra felkészülni, hogy mondjuk egy alapos szellőztetés, nedves takarítást végezzen az ember.
És hogyha esetleg elpusztult rágcsálót találunk, akkor azt nyilván gondolom, hogy ne puszta kézzel érintsük, feltételezem.
Igen, gumikesztyűt húzni, alaposan fertőtleníteni, utána a kezünket, maszkot érdemes használni, tehát ezeket az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket érdemes megfontolni.
Lássuk, mit mondanak a hallgatók. Mai első beszélgető partnerem Miklós, jó napot kívánok!
Készjokom, Zsuzsa, és üdvözlöm a szakértő asszonyt is, mint a szerkesztő asszonyt is. Hát köszönöm szépen a kimerítő szakmai tájékoztatást. Egy pillanat, ezt kinyomom. No, szóval én azért ennél sokkal szkeptikusabb vagyok, ugyanúgy szerintem nagyon nagy a párhuzam, a hasonlóság a COVID és a mostani antivírus elterjesztése között. Ugyanis úgy látom, hogy nem véletlen talán az sem, hogy mindez az üdülési szezonnak a kezdetén történik. Ha hozzáveszem, hogy óriási bizalmi deficit van a WHO felé, mióta világszerte, mióta a COVID elterjedt, és hát azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy a WHO-nak a vezetője az a Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus, aki egy etióp terrorista volt, a Tigray Frontnak a vezetője, és a saját hazájában 3 kolera járványt nem tudott megfékezni, még ottani egészségügyi miniszter korában. Továbbá a WHO elkezdte kidolgozni a globális pandémia szerződést, amelynek a lényege, ez felülírná a nemzeti alkotmányokat egy egészségügyi vészhelyzet esetén. Én azt hiszem, hogy esetlegesen erről is szó lehet, arról nem beszélve, hogy ha végignézem, ez a hajó Argentínából indult.
Igen.
Na most Argentínából Görögországba szállítottak egy hajórakományi fagyasztott csirkehúst, amelynek a 80%-ában szalmonella vírust fedeztek föl, és úgy, ahogy van, visszaküldték az egészet. Ha ehhez hozzáteszem, hogy a Mercosur megállapodás pont erről szól, hogy Európában hogyan lehet dél-amerikai többek között argentin termékeket szállítani, akkor nem nehéz felfedezni, hogy itt esetleg intézményesen Európa megmérgezéséről is szó lehet. Továbbá Kegyed is említette, hogy még mielőtt a hajóról, még mielőtt kiderült volna, hogy a hajón a vírus elterjed, előtte nagyjából 50 fő kiszállt és szétszélettek a világba. Na most ezt értelmezhetem úgy is, hogy ez valószínűleg talán nem véletlen. Én legalábbis nagyon gyanakú vagyok ezzel az egésszel kapcsolatban, úgyhogy egy nagyon komoly politikai vetületet látok ebben az egészben, és most, hogy ez valós vagy nem valós, természetesen elfogadom dr. Nagy Annának az ismertetését, de élek a gyanúperrel, hogy itt egészen másról van szó, és megint csak az lehet a dolog mélyén, mint a Covid-nál is, hogy megfélemlíteni elsősorban Európát, de nem csak Európát, hanem az emberiségnek azt a részét, aki esetleg erre fogékony.
Köszönöm. Én is köszönöm, Miklós, hogy telefonált, viszont hallásra. Nyilván nagyon ennek nem az a feladata, hogy most itt találgasson az eredetet illetően, hogy de attól függetlenül azért ez kérdés, hogy el tudja képzelni, hogy egy ilyen vírust valaki szándékosan indít útjára.
Több részletben reagálnék itt a felmerült kérdésekre és felvetésekre. Sokakban okozhat rossz érzést ugye ez a mostani helyzet, hiszen mindenkinek a COVID-pandémia jut először eszébe egy veszélyes és potenciálisan emberről emberre terjedő vírus fertőzés hallatán. Ugye itt az újvilági hantavírusok közül sajnos az Andes vírus az egyetlen olyan újvilági hantavírus, ahol potenciálisan tud emberről emberre terjedni ez a vírus. Viszont vannak fontos különbségek e között a kórokozó és például a COVID-pandémiát okozó sars koronavírus 2-es vírus között. Az Andes vírus alapvetően egy zoonózis, és kevéssé adaptálódott az emberhez. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazkodott ahhoz, hogy emberről emberre könnyen tudjon terjedni.
Ez nem lehet, hogy csak időkérdése?
Potenciálisan bármilyen vírus esetén előfordulhat, hogy mutálódik olyan irányban, hogy könnyebben tud emberről emberre terjedni, de egyelőre ennek még nem látjuk jelét az Andes vírusnál. Ugye itt azt érdemes tudni, hogy ilyenkor ugye nem csak a diagnosztikára irányulnak a vizsgálatok és ugye a gyors azonosítására a potenciálisan fertőzött személyeknek, hanem egyéb vizsgálatokat is végeznek a laboratóriumok, többek között ugye szekvenáljuk a vírusnak a genetikai állományát, ami lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk már ismert szekvenciájú Andes vírus törzsekkel a kórokozót, és ezek alapján lehet következtetni arra, hogy ez egy nagyon új kórokozó, ami hordozza azt a veszélyt, hogy könnyen tud emberről emberre terjedni. Egyelőre nem látunk ilyen változást, de ezért is nagyon fontos, hogy az eseményeket a mikrobiológiai laboratóriumok is szorosan nyomon kövessék, és elvégezzék ezeket a szükséges vizsgálatokat. Ebből a szempontból egyébként nagyon jól működik a nemzetközi rendszer. Van egy európai referencia laboratóriumi hálózat, amelyen belül a vizsgálati protokollokat és az információkat nagyon jól megosztják egymás között a laboratóriumok. Az elmúlt napokban a mi laboratóriumunk is intenzív egyeztetésekben vett részt ennek kapcsán, úgyhogy ilyenkor ugye a tudományos közösség és a laboratóriumi hálózat informálja egymást, és segítséget is tud nyújtani egymásnak, illetve harmonizálják a laboratóriumi módszereket is.
Ezt nyilván azért attól függetlenül ön is belátja, hogy abban azért van igazság, amit Miklós mond, hogy a COVID járvány után azért az embereknek igencsak megrendült a WHO-ban a bizalmuk, és valóban itt van egyébként ez a közös kezelése majd a járványoknak, amire törekszik a WHO. Ugye itt nagy tiltakozások is vannak, meg aláírásgyűjtés is ezzel Igen. kapcsolatban, hogy ugye itt ne a tagállamok döntsék majd el, hogy milyen védőoltásokat kell az embereknek beadni, hanem majd ezt eldönti helyettük a WHO.
Ugye azért itt alapvetően szakmai alapokra helyezik ezeket a döntéseket, tehát a WHO ajánlásokat tesz, és hát alapvetően ebben a mostani...
Igen, de ezt akarják megváltoztatni.
Én nem tudok róla, hogy ebben a helyzetben bármilyen ilyen irányú változtatás történt volna, vagy ezt kilátásba helyezték volna. Ajánlásokat tesz a WHO, és együttműködik például az Európai Járványügyi Központtal, illetve az adott országoknak a hatóságaival, tehát azért van némi mozgástér az adott országokon belül is a helyzet kezelésében.
Reméljük, hogy ez így is marad. Innen folytatjuk majd, most viszont 5:30 után 2 perccel a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Kinevezte az új kormány minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a 16 tárca vezető megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Az országgyűlés jelenleg ülésezik, és hamarosan esküt tesznek a miniszterek, ezzel pedig jogilag is hivatalba lép az új kormány. Az otthonteremtési hitelek, csók, falusi csók, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest megyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt rájuk, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. Ma este a Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével megkezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jacobson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. Itthon többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható zápor, zivatar, emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A hőmérséklet hajnalban 1 és 9, napközben 15 és 20 fok között alakul.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 5:05 ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, kell újabb világjárványtól tartani? A hantavírus nagyon ritka változatát mutatták ki egy óceániáron.
és hallott arról, hogy nem csak az alváshiány, hanem a túlmeleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 030-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, rövid szöveges üzenetet pedig a 39.666-os számra írhatnak. Továbbra is itt van velünk dr. Nagy Anna biológus, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központból. És beszéljünk először arról, itt mielőtt a következő hallgatót bekapcsolnánk, hogy sokan mosolyognak azon, hogy hantavírusnak nevezik ezt a kórokozót, de honnan származik ez az elnevezés? Nyilván nem a hazugságból.
Igen, igen, valóban megmosolyogtató a neve a hantavírusok csoportjának. Ugye a zoonózisokat előszeretettel nevezik el arról a földrajzi területről, ahol felfedezik őket. És a hantavírusok a Hantán folyóról kapták az elnevezésüket. A 70-es években, 76-ban izolálták ott először a Hantán vírus nevű kórokozót, ami ugye az egyik faja a hantavírusoknak. De egyébként már korábban a koreai háború idején is okozott megbetegedéseket, vélhetően ugyanez a vírus, akkor a katonák körében figyeltek föl nagy számú lázzal, illetve veseérintettséggel járó megbetegedésre, és valószínűleg ugye ez a kórokozó okozta a betegséget. Úgyhogy egy folyóról kapta alapvetően a víruscsoport az elnevezését.
Na hát akkor mielőtt tovább beszélgetnénk, hallgassuk meg most Kovács Márton összeállítását.
A mostani vírus az az andoki változat, vagy Andes változat, ez Dél-Amerikában van, és ez az, ami leginkább hajlamos arra, hogy emberről emberre terjedjen, mert tüdődémát, tüdőgyulladást okoz.
Mondta Rusvai Miklós virológus az óceánjárót érintő fertőzésekkel kapcsolatban.
Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utaskísérőjével, aki leszállít a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgba. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardest, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben, de egy ilyen rövid kontakt az, hogy lehetővé vált a vírus átadása, ez minden esetben nagyon gyanús.
Aki megfertőződött, akár 45 napig is hordozhatja a hantavírust úgy, hogy nem tud róla. Ez a lappangási idő szokatlanul hosszú. Erről már a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa beszélt. Szlávik János azt mondta, ahhoz, hogy pontosan megismerjék a vírust, meg kell vizsgálni annak genetikai szerkezetét, a fertőzöttet pedig különleges körülmények között kell megfigyelni.
Aki már beteg, azt úgy kell kezelni olyan helyen és olyan módon, hogy még véletlenül se fertőzhesse meg például az ápoló személyzetet. Az ilyen típusú járványoknál nagyon gyakran az ápolók, orvosok, családtagok betegedtek meg legelőször. Erre ma már nagyon jó protokollok vannak Magyarországon is, hogy milyen izolációs szobába kell elhelyezni, hogy kell beöltözni az ápoló személyzetnek. Sajnos más nem tudunk tenni, hiszen specifikus terápia, akár védőoltás nincs erre a betegségre.
Magyarországon 2024-ben 8, tavaly 3 hantavírusos esetet regisztráltak. A hantavírus fertőzés a vérzéses lázak közé tartozó betegség. Mivel a kórokozót rágcsálók hordozzák, ezért a kirándulókat, a mezőgazdasági munkásokat és a terepen mozgó katonákat veszélyeztetheti elsősorban. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint jelenleg nincs engedélyezett antivirális kezelés, és vakcina sem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg tudják kezelni. Brit, texasi és dél-afrikai kutatók azonban már dolgoznak egy olyan védőoltás kifejlesztésén, amely az andoki típus ellen is hatékony.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Kedves hallgató kapcsolásával folytatjuk most a műsort. István van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, István!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is. Én elég szkeptikus vagyok az oltásokkal kapcsolatban is, magával ezzel a világjárványos történettel is. Az ötös cirkusz jutott eszembe, akkor van másik. Tehát ha van ez a hanta, ez lehet, hogy elmegy, de lehet, hogy lesz egy következő, aminek lehet, hogy meg is lesz az ellenszere. Tehát olyan kutatásokat folytatnak olyan emberek, akiknek lelkiismerete, nyugodtan mondhatom, hogy szinte nincs, ami gyakorlatilag akár az egész emberiség életét vagy jövőjét veszélyezteti. Én azt tanácsolnám minden embernek.
De milyen kutatásokra gondol István?
Olyan, hogy milyen, mondjuk úgy, hogy teremtett vírusokat szabadítanak az emberiségre.
Tehát biológiai fegyverekre gondol akkor magyarán.
Így pontosan. És ezek, uh-huh. ezek a dolgok gyakorlatilag mondom az emberiség jövőjét fenyegetik. De akik ezt esetlegesen elindítják, annak azoknak esetleg már megvan az ellenszere is, hogy nekik ez nem probléma. Na de én azt javasolnám minden embernek, hogy a legnagyobb probléma minden vírussal kapcsolatban és minden betegséggel kapcsolatban maga a félelem. Minden betegség azért van, hogy az ember azt valahol feldolgozza, valamire figyelmeztetik. Az, hogy mi volt ebben a Covid-dal, hogy milyen törvényeket hoztak, és ez a WHO most olyan rendelkezéseket hozott, és az új vezetés, aki most hatalomba lépett, nem szolgálatra, én úgy gondolom, hogy hatalomra, ezzel már kimondták, hogy a WHO-ból nem lépnek ki. Na most Amerika nincs benne a WHO-ban, érdekes módon, és ott elég komoly olyan törvényi utánjárás van a Covid-dal kapcsolatban, felelősséget vesznek elő gyártókat. Senki ne higgye azt, hogy néhány hónap alatt lehet egy biztos hátterű vagy minőségű oltást, oltó védelmet előállítani. A másik meg az, hogy egyszerűen, ha valaki védőoltást elfogadja, beoltják, mert ő kéri, beoltják, akkor ő védve van, mondjuk így. Akkor ne akarjanak mindenkit, tehát választható legyen a dolog. De ez a WHO, ez kötelezővé akarja tenni azt, hogy tessék mindenkit beoltani. Na ez az, ami az a nanotechnológiával, ezzel az őrülettel, ami hát bizonyíték a gondnak rá, hogy milyen belső változásokat, milyen véralvadásokat idézett elő, és hány ember pusztult ebbe bele. A másik meg az, hogy a lélegeztetőgépek hány ember tettek el lábalól. Tehát itt olyan felelősök vannak, akik nevet gyakorlatilag nem merik bántani, mert az orvoslás, még a nevében is orvoslás. Tehát ha az ember szellemileg, lelkileg rendben van, akkor semmilyen betegségtől nem kell félnie.
Köszönöm szépen István a véleményét, és akkor most dr. Nagy Anna biológusra nézek, szóval kétségtelen egyébként, hogy nyilván a fegyverkezésnek részét képezi a biológiai fegyvereknek a létrehozása, és ezt tudjuk, ezt kár lenne tagadni. Azt ön hogy látja, hogy egyébként így milyen fajta módon lehetne adott esetben a tudománynak ezzel a ténnyel valamit kezdeni?
Én azt gondolom, hogy a transzparens kommunikáció az mindenféleképpen segíthet. Nagyon, ugye itt most egy oltásszkeptikus véleményt
hallottunk.
Én ezzel nyilván biológusként és mikrobiológusként vitatkoznék, de azt gondolom, hogy nagyon fontos a tudománykommunikáció, fontos informálni az embereket, és ez nehéz feladat, mert alapvetően a tudományban vannak kérdések és kételyek, és ezt nehéz megértetni az emberekkel és elfogadni.
De egyébként a Covid-dal kapcsolatban minden kétséget kizáróan kiderült valaha is, hogy honnan indult?
Elég nagy valószínűséggel ez egy természetből jövő kórokozó, ugye eredendően ez is egy zoonotikus vírus volt, ami viszont kiválóan adaptálódott ahhoz, hogy jól tudjon emberek között terjedni, és ugye kialakult egy járvány ennek nyomán. Ez azért nem egy olyan meglepő dolog, ugye a zoonotikus vírusokban benne van ez a potenciál, változhatnak a kórokozók. A mi feladatunk az, hogy nyomon kövessük ezeket az eseményeket, kivizsgáljuk az eseteket, nyomon kövessük ezeket a változásokat, és a járványügyi szakembereknek pedig a feladata, hogy kezeljék a helyzetet, illetve adott esetben itt most gondolok a jelen Andes vírus által okozott megbetegedésekre, illetve illetve a hajó utasaira. Itt fontos, hogy ugye a megfelelő járványügyi intézkedéseket elvégezzék, a vizsgálatát ezeknek a személyeknek, ha szükség van rá, akkor a laboratóriumok el tudják végezni.
Tudunk arról valamit, hogy hol tart ez a kontaktus kutatás? Van itt egy érdekes esemény, amit ír Hausladen Teodóra, aláírással érkezett. Mint ön is említette, írja nekem a hölgy, hogy az imént a leszállt 40 ember nem tudni, hogy hol van, vagy hol merre van. Ez hogy lehet? Egy luxus hajóra felszállt úgy 40 ember, hogy nem tudják a nevét, címét, nemzetiségét, elérhetőségét és mindenféle adatát?
Nem tudják, vagy nem akarják ezt a nyilvánossággal megosztani. Tehát alapvetően a járványügyi szervek között működik a kommunikáció, és vannak olyan figyelőszolgálatok, amelyek például olyan eseményeknél, hogyha mondjuk fertőző beteg utazik egy repülőn, vagy akár itt a hajó kapcsán, akkor felveszik az adott ország járványügyi hatóságával a kapcsolatot, megosztják az elérhetőséget, és ezáltal be lehet avatkozni, illetve lehet figyelmeztetni ezeket az utasokat, és meg lehet hozni ezeket a szükséges intézkedéseket.
Árpád van velünk a vonalban, halljuk, hogy mi az ő véleménye. Jó napot kívánok, Árpád!
Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek! Hát az én meglátásom az egy kicsit másabb, mert hogy most szóba került a koronavírusnak a kezelése is, és hát kiderült az, hogy olyan régi hagyományos megoldások lettek elhallgattatva, ami sokkal hatékonyabbak, mint például bármely oltás. És itt nem azt mondom, hogy az oltásokkal probléma van, hanem vannak lehet egyszerűbb megoldások is. Gondolok például itt, mert hogy az ember mintákat keres minden területen, és ezeknek a mintáknak a felismerése és alkalmazása lehet, hogy más területen is hatékony. Tehát ugyanúgy, hogy a koronavírus esetében az ammónia ellenszerként működik, sőt már világszabadalommal is rendelkezik. Ugyanúgy ki kellene próbálni esetleg ennél a vírusnál is, hogy mivel hasonló a felépítése, hasonló tüneteket mutat, tehát hasonlósággal ugyanúgy le tudja semlegesíteni a vírust, tehát egy savbázis reakcióval. Igazándiból csak a mennyiséget...
De most azt mondja Árpád, hogy a Covid vírus, meg ez a hantavírus, ami itt most a luxushajón terjedt, ez szerkezetileg azonos?
Hasonló, nem azt mondtam, hogy azonos, hasonló, csak mondom, mivel az ember mintákat vél felfedezni, a minták alapján ki lehet találni, hogy esetleg melyik irányba kell elindulni, mert itt azt mondták, hogy hipó, meg mit tudom én, de a sav, de itt meg luggal kell dolgozni.
Értem.
És hát, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a régi gyógymódokban például infúzióként, vagy hát vénásan adtak be még ammóniát is, és meghatározták, most nem mondom meg, hogy mennyi az a mennyiség, amit még elvisel az ember, de a vérnek a lugosításával akár már a fertőzöttséget is ki lehet küszöbölni, sőt, más vírusok esetében is esetleg megoldást nyújthat.
Oké, köszönöm szépen a felvetését, de azért kérdezzük meg a szakembert, hogy mit szól a hallottakhoz?
Senkit nem biztatnék, hogy ilyen házi praktikákat alkalmazzon. Alapvetően nagyon boldogok lennénk, hogyha egyszerűen és egy univerzális módszerrel lehetne gyógyítani ezeket a vírusfertőzéseket, de sajnos még az sem állja meg a helyét, hogy a koronavírusok, illetve a hantavírusok olyan nagyon hasonlítanának egymáshoz. A genetikai állományuk is eltérő, RNS vírusok, de azon belül más felépítésűek, más szerkezetűek, másik víruscsoporthoz tartoznak, tehát azért vannak releváns különbségek ezek között a kórokozók között. Egyébként ezt lehetett itt a bejátszóban is hallani, hogy tüneti kezelést tudnak alkalmazni az Andes vírus által okozott megbetegedésben szenvedő betegek esetén. Nagyon sok vírusfertőzésnél ez valóban probléma, hogy nehéz egyébként terápiás, megfelelő terápiás, célzott terápiás szert találni. Ez azért van, mert a vírusok eléggé egyszerű képződmények, gyakorlatilag a vírus egy fehérje burokba csomagolt örökítő anyag, ami az egyszerűségéből adódóan, amikor megfertőz minket, akkor a gazda szervezetnek a fehérjeit, enzimeit használja fel a saját szaporodásához. Ezért nagyon nehéz olyan terápiás szert találni, ami célzottan tudja gátolni a vírus szaporodását vagy működését, de közben nem bántja a mi anyagcsere folyamatainkat is. Úgyhogy nem az az oka, tehát annak, hogy az Andes vírus kezelésére még nincsen adekvát terápiás szer, annak nem az az oka, hogy ez egy elképesztően különleges vírus, aminek a veszélye ebben rejlik, hanem ez sajnos a legtöbb vírusfertőzésre igaz. Vannak kivételek, de nehezebb a dolgunk a vírusok esetén.
Védőoltás sincsen, ugye, bár itt elhangzott talán a bejátszóban, hogy már kísérletek folynak ezzel kapcsolatban. Azt lehet tudni, hogy ezek hol tartanak, ezek a kísérletek?
Semmiképpen sincsenek olyan fázisban, hogy ilyen nemzetközileg elérhető lenne vakcina, tehát én azt gondolom, hogy erre még sajnos várnunk kell. Ugye alapvetően az Andes vírus egy korlátozott földrajzi előfordulású vírus, ami azért viszonylag, ha világviszonylatban gondolkodunk, akkor kis számú megbetegedéseket okoz, úgyhogy valószínűleg a vakcina fejlesztésére még várni kell.
Na akkor lássuk, mit írnak a hallgatók. Egy SMS-t már olvastunk, aztán nézzük tovább egy 30 számról érkezett, sajnos későn derült ki, hogy hantavírusról van szó, addigra már sokan szétszórodtak a világban, és mi van az eredendő helyen Argentínában? Na, hát ez egy érdekes kérdés, ugye, mert hogy Argentínából indult ez a hajó, és ott ugye itt egy ilyen hosszú túrát tett állítólag az a házaspár, talán, ha jól emlékszem, akik felszálltak ugyanerre a hajó, és elterjesztették ezt a fertőzést, és ők sajnos bele is haltak ebbe.
Igen, így van, ez abszolút jogos kérdés, hogyha itt az időpontokat figyelembe vesszük, tehát hogy mikor indult el a hajó Argentínából, és ahhoz képest mikor jelentkeztek a házaspár ugye férfi tagjánál a panaszok, és hogy mennyi a lappangási ideje a hantavírus fertőzésnek, akkor elég valószínű, hogy ők nem a hajón szedték össze a fertőzést,
hanem Argentínában,
ahol előtte hosszabb ideig kirándultak. Argentínában, Chilében, ha jól tudom, tehát minden bizonnyal elég valószínű, hogy ők a környezetből szedték össze, vélhetően a már említett rákcsáló kontaktushoz kapcsolódó módon, de egyébként még a pontos járványügyi nyomozás zajlik, tehát a forrás, illetve a fertőződés helyének az azonosítása.
Tehát attól, hogy ők ezt a vírust felszedték, attól nem feltétlenül szükséges, hogy Argentinában járvány legyen.
Nem, egyáltalán nem, és
mert
nem is tudunk róla.
Mert feltételezem, hogy ez az, amit a hallgatóit most tudni szeretett volna, igen, hogy akkor Argentinában van-e járvány, igen, vagy sincs. Oké, okay, Ildikó van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Ildikó!
Jó napot kívánok, Zsuzsa, üdvözlök mindenkit! Hát lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy ha én azt mondom, mikor meghallottam ezt a rádióba, ezt a hantavírusnak a jelenlétét, hogy hát borzongató. Hát lehet, hogy azt mondja sok ember, hogy ez túlzás, de ha igazán belegondol az ember azokba a dolgokba, mennyi párhuzam van a Covid-dal és eközt, meg amit hallottunk most a rádióba hozzászólókkal, hát akkor igenis hátborzongató. Hát végeredményre már minden olyan dolog elhangzott, amire én rá akartam kérdezni, hát ugye az az 40 vagy 50 ember, aki leszállt, és akkor el is tűnt a világba, hát azokkal is mi van például, akkor hol szedhette föl az a holland házaspár, aki ugye meghalt, hát ugye Argentinába szedték föl, ugye, de hát ha ebbe is belegondolunk, hát egy hajónak az utasa biztos nem megy ki egy olyan helyre, ahol elhullott, fertőzött állatok vannak, és ott kotorászik. Szóval ez annyi kérdőjelet felvet, hogy szinte hihetetlen.
Hát nyilvánvalóan nem az elhullott állatok között kotoráztak. Itt Nagy Anna biológus már elmondta, hogy itt tulajdonképpen a rákcsálók széklete, nyála, stb. Az, ami terjeszti ezt a kort, úgyhogy tulajdonképpen nyilván csak hozzá kell érni ezekhez a fertőzött növényekhez, gondolom fűhöz, fához, vadvirághoz, ahogy ezt mondani szokás. Köszönöm szépen, Ildikó, és Klárát is nagyon röviden meghallgatjuk gyorsan, mielőtt összegzünk
én
majd.
Üdvözlöm neked, Zsuzsa, üdvözlöm Önöket. Nekem kérdésem lenne.
Igen.
A szakértő hölgyhöz, mégpedig az, hogy a stewardess hogyan fertőződhetett meg az utastól. Hát gondolom, hogy segítette leszállni, vagy közvetlenül beszélt vele, és a levegő által fertőződött meg. tudnélik, hát nyilvánvaló, hogy nem volt közöttük hosszabb kontaktus, hogy megfertőződjön. Engem ez érdekelne, hogy hogyan történt ez ilyen rövid idő alatt.
Köszönjük szépen, Klára, a kérdést. Tudunk erre válaszolni?
A legjobb tudomásom szerint, de lehet, hogy én tévedek, a stewardessnél végül kizárták a fertőződést, tehát alapvetően egyébként, hogy a kérdésre is válaszoljak, itt ugye egy szorosabb kontaktus szükséges ahhoz, hogy általában az Andes vírusnál, hogy emberről emberre tudjon terjedni. Potenciálisan mondjuk egy nagyon hosszú repülőút az ugye egy szoros kontaktust teremthet, hogyha mondjuk valaki a fertőzött közvetlen közelében tartózkodik hosszabb ideig, viszont annak a valószínűsége, hogy ez a fertőzés végig söpörjön mondjuk egy egész repülőn, nagyon-nagyon minimális. Tehát ez a vírus nem terjed olyan könnyen emberről emberre, mint a COVID pandémiát okozó kórokozó, ami egy tipikus ugye, légúti terjedést mutató vírus, nagy mennyiségben ürül a légúti váladékokkal, és igazából hosszú távon is aeroszolként jelen tud lenni a levegőben, és könnyen meg tudja fertőzni a fogékony személyeket. Az Andes vírusnál
itt a hosszú idő az fontos, tehát mondjuk a pesti közlekedésben, buszon, villamoson, héven nem valószínű, hogy megfertőződhetnénk, ha ez a vírus lenne itt Magyarországon, de nyilván nem ez van. De ugye
igen,
akkor erről...
Igen, erről van szó pontosan. Egyáltalán nem valószínű, hogy ez... Tehát Magyarországon ez jelenleg tehát nincs oka pánikra, és gyakorlatilag nincs valószínűsége annak, hogy megfertőződjünk akár a BKV-n, akár bármilyen tömegközlekedési eszközön. Egyébként ismertek a szakirodalomból olyan esetek, ahol ugye leírták konkrétan, hogy hogyan történt az emberről emberre terjedés az Andes vírusnál, és a nagy része ezeknek az eseteknek olyan jellegű szoros kontaktus volt, hogy például rokonok, egy háztartásban élők adták át egymásnak a fertőzést. Volt olyan eset, ahol egy ágyban aludtak a rokonok, és úgy történt átadás, tehát úgy került át egyik szeméről a másikra a vírus. Tehát mindenféleképpen egy szorosabb és hosszabb ideig tartó kontaktus szükséges ahhoz, hogy ez az átviteli lehetőség kialakulhasson.
Szigorúan egy percünk van hátra. Ugye itt a klímaváltozás kellős közepén tartunk, és hát nyilván itt újfajta kórokozók jelennek meg, újfajta szúnyogok, mutáció révén, kullancsok, stb. Mire számíthatunk a jövőben?
Nos igen, ugye a nyári időszakban kezdődik a szúnyog szezon, tehát vannak más kórokozók is, amik például rovarcsípéssel tudnak terjedni. Magyarországon például a nyugatnílusi vírus az, aminek hamarosan kezdődik a szezonja. Ez is egy picit egzotikusabb nevű kórokozó, holott régóta ismert a hazai jelenléte. Valószínűleg a melegedő klíma, az elhúzódó nyári melegek egyúttal például egy elhúzódóbb szúnyogszezont is eredményezhetnek, ami hatással lehet a megbetegedések előfordulására.
De el tudja képzelni, hogy világjárványok jönnek a klímaváltozás tekintetében, és most már tényleg csak igennel és nemmel tud válaszolni.
Hát azt gondolom, hogy egy világjárvány kockázatának minimális az esélye jelenleg.
Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormány miniszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Sólyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában, és ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet holnap már megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kabinet olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén mondott beszédében, amelyben bemutatta a tárca vezetőket. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra, a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket. Az SZIA rendszerben a minimálbér adóterhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnt a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A családi adókedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálaton vagy az infovonalon kérjenek segítséget. Mesterséges intelligenciával készített hamis hirdetésben éltek vissza a Semmelweis Egyetem rektorának fotójával és hangjával, ezért az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket. A közösségi médiában terjedő videóban Merkeli Béla egy gyógyhatású készítményt népszerűsít, ám az egyetem közleménye hangsúlyozza, hogy orvosaik soha nem reklámoznak gyógyszereket. A fogyasztókat arra kérik, hogy gyógykészítményeket kizárólag legális forrásból szakorvosi konzultáció után szerezzenek be. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozza, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius-óceáni járon kialakult járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését. Ma este a Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével megkezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. A nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook kiemelte, hogy a Mustra május 24-i záró ünnepségén olyan műveket szeretnének jutalmazni, amelyek évtizedekig érvényesek maradnak. Ami a hazai időjárást illeti, többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet, A szelet erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Hajnalban 1 és 9, holnap napközben 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
Műsorajánlat. Kalendárium.
Múzeumok majálisa. Programok a Budapesti Történeti Múzeumban. Csorba László történész főigazgató lesz a vendégünk. Láncreakció. Vajda Katalin drámája Szilárd Leó fizikus életéről a Pesti Vigadóban. Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjét, a Marica grófnőt mutatták be a Győri Nemzeti Színházban. És Benc úr, Ripő Rónai Kassák, grafikai plakátokon a múlt századforduló Magyarországa az Országos Széchenyi Könyvtárban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Hallott arról, hogy nem csak az alvás hiány, hanem a túl meleg utastér vagy akár egy rosszul beállított ülés is veszélyessé teheti a vezetést. 759-52-00 ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérnek, 39666, ez pedig az SMS számunk, ahova rövid szöveges üzenetet küldhetnek. Unalmas főút, monoton autópálya, lankadó figyelem, meg annyi veszély leselkedik ránk vezetés közben. Éberségünket sok minden próbára teszi. Ilyen az alvás hiány, a fáradtság, de ugyanígy veszélyességet növel a túl meleg utastér, vagy akár egy rosszul beállított ülés is kockázatot jelenthet. Szakemberek szerint a hangos zene, vagy a vezetés közbeni telefonálás is elterelje a sofőr figyelmét. Hogy mi minden vonhatja el a koncentrációt vezetés közben, és mit tehet ellene. Erről beszélünk a következő percekben. Előbb azonban hallgassuk meg Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökét, akit Bicsák Eszter kérdezett.
Nagyon fontos az, hogy megfelelő időközönként álljunk meg, és mozogjunk egy picit, hogy az éberségünket visszakapjuk. Mielőtt kiszállunk, 5 foknál nagyobb különbség ne legyen a külső és belső hőmérséklet között. Ugye az autón, minden autón ma már ugye van egy hőmérsékletjelző, a külső hőmérséklete, és nagyon fontos, hogy olyan hőmérsékletben, olyan közegben utazzunk, ahol mi az éberségünk megmarad, ami nekünk a közlekedésben komfortos, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy az autó megfelelő műszaki állapotban legyen. Mindenkitől azt kérem, hogy végeztesse el a járműnek a rendszeres karbantartását, ellenőrzését. Higgyék el, hogy a közlekedés biztonságon belül a jármű biztonság az egyik legfontosabb dolog.
Hány száz kilométer az, amit biztonságban el tud vezetni egy sofőr, vagy ebben mekkorák az egyéni eltérések? Itt nagyon sokan vannak, akik viszonylag rendszeresen járnak külföldre, akár munka, akár más miatt, akár Németországig. Ott már ilyen 600-800-1000 kilométerekről is beszélünk.
Nem tervezhető a mai közlekedés, hisz felújítások vannak egész Európában, nem csak Magyarországon. Egy csomó olyan dolog bekövetkezhet, baleset, amire nem számolunk. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy 1-1,5-2 óránként legalább tervezzünk megállást, és nagyobb átlagsebességet az autópályán ne tervezzünk, mint 90-100 kilométer, amit egy óra alatt fogunk tudni haladni. Fontos az, hogy éberek tudjunk maradni. A közlekedési szituációkat nézzük, ebben az esetben várhatóan kevesebb lesz a baleset.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Nos, önök mit tesznek a saját érdekükben, hogy vezetés közben éberek maradjanak? Ez a kérdésünk a műsor hátralévő részében, és Csaba van velünk itt a vonalban. Jó napot kívánok, Csaba!
kezét csókolom, üdvözlöm a hallgatókat, meg Öntő Zsuzsanna. Én csak azt tudnám erre mondani azért, hogy azért ez emberfüggő ez a dolog, hogy ki milyen bírással bír egy vezetésnél, de hogyha a városba utazik az ember és átnéz egy-két autóba, olyan nyomorék módon ülnek az emberek a kocsiba, hogy ez valami borzasztó.
Mire gondol?
Hát amikor a kormányt a nő például a mellére húzza.
Ja, hogy nagyon közel ül az ablakhoz, hogy kilásson, erre gondol?
Hát nem az... Nem az
igen, tehát ezért húzza a mellére a kormányt.
Nem, igen, nem az ablakhoz akar közelülni, hanem rosszul van beállítva minden az autójába.
Hát igen, csak ő nyilván azt képzeli, hogy jobban kilát, ha közelebb van.
Igen, de tehát egy nagyon fontos, én szoktam a oktatókat egy kicsit így fricskázni, nem véletlenül, mert ez is az oktatásnak egy nagyon nagy hibája, hogy abban az autóban, amiben oktatnak egy embert, és utána egy teljesen más típusú autóba ül át, teljesen más beállításokat kell figyelembe venni. Uh-huh. De amikor ezt nem teszi meg az ember, hanem ahogy az oktatónál megtanulta, hogy így ül, mert az oktató azt mondja neki, hogy 10-10-zel fogd a kormány meg, bla bla bla, ezeket a sablon szövegeket, azzal nem jutunk előrébb, hanem az a baj, hogy az emberek, van egy csomó olyan jó iskola ma már, olyan utánképzések, hogy a sofőrök, akik ilyen ritkán vezetnek, azok elmehetnek nem sok pénzért azért átnézhetnék, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy kell beállítani, vagy egy szakembert odaív, hogy de ne haragudjál már, Pistike, mutasd meg már nekem, hogy mi itt a probléma, mert hogyha te ez értesz, akkor nagyon megköszönöm. Ez egy nagyon kicsi gesztus lenne az emberek részéről, hogy ezt megtegyék a egész környezetükkel, mert a biztonság ez nagyon fontos, és egy balesetnél, amikor a légzsák fölfújódik, akkor a mellek nagyon nagy bajba vannak.
Bizony. Hát, igen?
Tessék, majd figyelek.
Semmi, csak azt akarom mondani, hogy azért attól függetlenül a közlekedés biztonság óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt egy-két évtizedben. Ugye hát mikor én vezetni kezdtem, még nem volt kötelező a biztonsági öv, aztán mikor jöttek a mobiltelefonok, akkor egy darabig lehetett mobiltelefonálni is az autóba, tehát az csomó minden megváltozott ilyen tekintetben.
De ez nagyon jó dolog, de ha megfigyeli, akkor én nagyon sokat vezetek. Tehát amit mondott a szakértő, hogy kell megállni, én mondjuk Rómáig az majdnem 1200 kilométer, 3 óránként megállok.
Uh-huh. Hát ő egy-két tehát, órát mondott talán, ha jól emléksz, vagy 2-t mondott.
Igen, de mondom, nekem ez a munkám. Tehát
világos.
Teljesen másképp áll hozzá egy hivatásos, aki nagy gyakorlattal csinálja ezt. Én akkor megállok egy fél órára, kiszállok az autóból, elmegyek egy mosdóba, tisztálkodok, megmosom az arcomat hideg vízbe, és egy fél órát sétálok. Iszok, ugye, és nagyon fontos, hogy folyadékot nem nagyon fogyasztanak ilyenkor az emberek, mert meg kell állni a toalett miatt. Ami nagy hiba pedig ez a szárazság, hogy kiszárad az ember, ez is...
A koncentrációt gátolja. Így van, csökkenti.
Így van, és ez is egy nagy probléma, és az, hogy türelmetlenek vagyunk, idegesek az emberek, nem tudják jól kezelni. Tehát amikor most ugye nézzük csak az M1-es, hányszor megáll a forgalom, és figyelem, hogy ott áll fél órája a sor, és csak minden tizedik autóból szállnak ki az utasok, hogy egy kicsit megmozgassák a lábukat, a többiek ülnek bambán az autóba, és szidják a körülményeket.
Igen. Köszönöm szépen, Csaba. Van még hallgató itt a vonalban, bocsánat, nem akartam félbeszakítani, csak nagyon megy az idő, úgyhogy Tamás van itt velünk. Jó napot kívánok, Tamás, ha lehet röviden.
Üdvözlöm, Zsuzsa, és szeretnék üdvözölni mindenkit. Én valójában csak annyit szeretnék hozzászólni a témakörhöz, hogy korábban olvastam olyan cikkeket, hogy 5 évente talán érdemes lenne újra tréningelni minden egyes gépjárművezetőt. Uh-huh. Én tudom, hogy anyagilag ez sok mindenkinek nagyon fájna, meg a társadalmi zúgolódást okozna ez az egész, de valahol mégiscsak azt gondolom, hogy a tapasztalataim szerint nagyon sok mindenki addig tartja be a kressz szabályait, meg a vezetéstechnikai tudnivalókat, amíg át nem esik egy forgalmi vizsgán.
Hát igen, én is nagyon kíváncsi lennék mondjuk, hogy aki 30-40 éve vezet egy kressz vizsgán, átmenne vagy sem.
Igen.
Igaz.
Szerintem Tehát nem javaslatként szeretném ezt mondani, mert tudom, hogy többen lennének ellen, mint mellette, de valahol mégiscsak, ha más nem egy online teszt keretében, érdemes lenne tréningelni minden egyes levetői kategóriát, mert sajnos megkopnak az emlékek, ha pedig viszünk bele egy kis szándékot, akkor még inkább nagy a baj.
Tökéletesen egyetértek önnel, és nagyon köszönöm Tamás a véleményét, és Béla is itt van velünk még. Jó napot kívánok, Béla!
Jó napot kívánok! Hát előtte már nagyon sok értelmes és érdekes dolgot elmondtak. Én kiegészíteném azzal, hogy amit az előbb is említettem a beszélgetésünk folyamán, hogy nagyon meghatározó, hogy az embernek van egy bizonyos bioritmusa. Na most, amikor ez a felső állapotokban van, akkor a figyelem az koncentrált és éles lehet, azonban amikor egy alsóbb állapotban vált át, akkor ez lanyhulhat, tehát ez a vezetési figyelmet és a reflexeket is csökkentheti. A másik, ami talán elsőre furcsának hangozhat, az az, hogyha gyorsan hajtunk, tehát a gyorshajtás mostanában sajnos nagyon megszokott vezetésforma, és ez azért fontos, mert a szervezetünk, a fizikai figyelmünk nem szokott hozzá ahhoz a nagyon gyors mozgáshoz, amit mondjuk egy 120-30-40 kilométerre haladó autóba tapasztalunk. Ez fokozott figyelmet igényel hosszabb távon, és ez kimeríti a szervezetet, a figyelmet. És egy idő után egyszerűen leenged, fizikálisan nem tudja követni ezt az igénybevételt. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom, és hát ami alapvető, hogy kipihenten, és ahogy az előbb el is hangzott, jó fizikai állapotba üljünk be vezetni. Hát ezért van az, hogy a hosszú utat megtevő autóbuszokba, kamionokba tahográfot tesznek be, ami előírja a bizonyos pihenési időket.
Igen,
is.
Igen, ez kötelező.
És ez kötelező, és ez visszaellenőrizhető, mert ugyanis, ha hallgattuk a híreket régen, alig volt olyan nap, hogy kamionos ne okozott volna balesetet, és legtöbb esetben az elalvás volt az ok, és ezért írták elő az utóbbi időkre vonatkozóan a nagyon-nagyon fontos pihenőknek a megtartását.
Köszönöm szépen, Béla, önnek is, mint ahogy a többieknek is, akik telefonáltak akár az első témánkhoz, akár a másodikhoz. Most viszont pontot teszünk a műsor végére. Holnap délután is lesz természetesen Jó napot Magyarország, akkor a következő témákkal várjuk majd önöket. Ismeri a zsugor infláció fogalmát? Érzékelte már vásárlás során, hogy a gyártók csökkentik az áru mennyiségét, mert árat emelni nem akarnak? Amikor kisebb a tábla csokoládé, vagy kevesebb chips van a zacskóban? És mit gondol, miért nőtt az állásukat féltők száma ebben az évben? Tavaly a lakosság 15%-a aggódott emiatt, idén már 22%-a. A mai adás szerkesztője Horváth Katalin, a hangmérnök Hajósi Bence volt, a telefonnál Kajzer Hajnal és a Farkas Szabolcs fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.
Nemzeti Sport Krónika.
5 újonca magyar labdarúgó válogatott keretében. EB döntőbe jutott Márton Viviana. A judó felemelése a célja elnökként Tóth Krisztiánnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány ma Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, az Alegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. A 19 éves Kovács Bendegúz Laki Barbarának nyilatkozott a keretbe kerülésről.
Reggel kaptam a telefonhívást, utána később hallottam, hogy a tegnap közölték a hírt a klubban. Úton voltam edzésre, késősben voltam, úgyhogy nem tudom, még nem volt nagyobb hangsúly időben az edzéseinek, vagy hogy a válogatott neki, hogy nyilván hirtelen jött, kicsit számítottam is rá titkon. Minden gyereknek ez az álma, és most ez, hogy valóra válhat, ez nagyszerű hír volt számomra, és hát még próbálom én is felfogni a történteket.
Mennyire lesz furcsa érzés ott lenni azok között, a játékosok között, akiket eddig tévében láttál, és ha úgy nézzük, fel is néztél rájuk?
Nyilván különleges érzés lesz, azt hiszem, hogy hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések kavarogtak bennem, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük. Amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelett, hogy ki kell, vagy körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok pár tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy hogyha megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
Ahogy mondtad, már kicsit számítottál erre a meghívóra, és szerintem azok is így vannak ezzel, akik egy ideje már követik a pályafutásodat, hiszen az Alkmaar felnőtt csapatában is bemutatkozhattál, ráadásul rögtön a Konferencia Liga negyed döntőjében, és egy gólpasszal szálltál be. Hogyan emlékszel vissza erre a debütálásodra?
Nagyon szép emlékként számítottam rá, hogy be fogok állni az edzővel, már beszéltük hétközben is, hogy valószínűleg debütálni fogok, és az, hogy amíg el nem érsz oda a pályaszélig, és amíg le nem öltözel, addig nagyon nem is hiszed el, de amikor ott álltam, akkor gyönyörű pillanat volt. Telenézőkkel hazai pályán egy Konferencia Liga meccsen debütálni, azt gondolom, hogy mindenkinek egy álma lehet, és az, hogy utána még egy gólpasszal és megkoronázhattam azt az estét, az még egy hab volt a tortám, úgyhogy jó, szép emlék volt.
Egy kicsit visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztosságot szomhozni, ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani, úgyhogy ez ennek érdekében fogok minden megtenni, és keményen dolgozom ezért.
Igaz, hogy az egyik mérkőzés Debrecenbe játszak, de Finnország ellen a Puskás Arénában fog pályára lépni a magyar válogatott. Belegondoltál már abba, hogy milyen érzés lehet ennyi ember előtt debütálni majd a magyar felnőtt válogatottban?
Igen, szerintem kimondhatjuk ezt tényleg minden gyerek álma, aki a focit szereti, vagy focizik Magyarországon. A Puskás Aréna egy nagyon különleges helyszín, és hogyha ott tudnék debütálni, az tényleg egy álom válna valóra. Próbálok sokat vizualizálni, és próbálok erre gondolni, és nagyon hálás leszek, hogyha ez meg fog történni. Illetve a debreceni meccsen, meg Debrecenből kerültem ki, szóval az is kedves lesz a szívemhez az a mérkőzés, és úgyhogy tényleg megteszek mindent, hogy ezen a két meccsen szerepet kaphassak.
Nemzeti Sport Krónika.
A játékosok találták meg a sikerhez vezető utat, mi csak információkkal láttuk el őket. Vajak Angyal Balázs, a Budapesti Jégkorong Akadémia magyar bajnok csapatának vezetőedzője. Az idény viszontagságairól Edvi László beszélgetett Angyal Balázzsal.
A szezon előtt nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bánatosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indul, de aki foglalkozott sportolókkal és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, nézd, hogy az öltözőbe. Tisztában azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit látszott. Elmegy 10 ember, jön másik 10, az az első két nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván kis egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, hogy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párti vagyok, szeretem, hogyha játékosaim jól érzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hoki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az olimpiai és világbajnok Márton Vivian a nők 62 kiló súlycsoportjában 3 győztes meccset követően döntőbe jutott a müncheni taekwondo Európa bajnokságon. 5. helyen végzett Szalim Sharif Gergely az 58 kg-os súlycsoportban, az MTK sportolója 2 győztes mérkőzés után a negyed döntőben esett ki. A sportág felemelése a célja Tóth Krisztiánnak, a Magyar Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökének. A sportolóként olimpiai bronzérmes Tóthot vasárnap választották meg a szövetség elnökének, melynek élén komoly céljai vannak. Tóth Krisztiánnal Szegő Tibor beszélgetett a megválasztásról.
Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatról a másikra rázódul?
Hát, hogyha ezen a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sporttársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, 2-vel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat. Föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátai lenni?
Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt visszamennék ahhoz a ponthoz, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a Judo Szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam.
A teljes beszélgetés ma este 6 órától meghallgatható a Nemzeti Sport Rádió Körkapcsolás című műsorában. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.